Mert péntek estén szeretettel köszöntöm a testvéreket Ézsaiás próféta szavaival, aki a messiásról, a megváltóról, Isten fiáról így ír: a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. A mi nagypénteki Isten tiszteletünk, áhítatunk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 338. dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét: Lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Az éneket gyülekezetünk zenekarának előadásában hallhatjuk, hallgassuk és énekeljük velük együtt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istennek fia, megváltó Úr Jézus Krisztus, szeretnénk most meghajolni előtted lélekben. Szeretnénk hódolni neked, kereszten felnézünk most te rád, és látunk téged, a megváltót, látunk téged, és megremeg a hangunk, látunk téged, aki végtelen szeretettel töltötted be küldetésedet, és aki még a szenvedések között is tudott imádkozni az ellenségeiért. Látunk felemelve, látszólag tehetetlenül, legyőzötten, erőtlenül, és mégis a hit látásával megláthatunk téged, láthatunk a kereszten is hatalmasnak, királynak, a legnagyobbnak, aki önmagát adta és győzött. Urunk, hálát adunk neked, hogy kegyelem, ami nagypénteken kiárat, elég nekünk is. Kérünk, hogy beszélj nekünk a te keresztett titkáról, hadd érthessük egyre jobban, egyre mélyebben. Szólíts meg, érints meg, jöjj egészen közel hozzánk, vegyél el minden távolságot, mert sok tekintetben távol vagyunk tőled. Kérünk, hogy végezd áldott, megváltó munkádat most is, közöttünk, bennünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni, szent lelk erejét, segítségét kérve Lukács evangéliumának 23. fejezetéből a passió történet egy rövid részét olvasom a 39-től a 43. versig terjedő szakaszból. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondta neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Azok a jó és bennünket mélyen érintő történetek, amelyekben megláthatjuk a magunk történetét, magunk életét, felfedezhetjük saját magunkat valamelyik szereplőben. És hiszem, hogy a passió történet ilyen, amiben felfedezhetjük magunkat. Kérdés az, hogy kivel, hogy melyik szereplővel tudunk azonosulni. Esetleg Júdással, aki nem értette, félreértette Jézust, és aztán emberi eszközökkel próbált harcolni egy általa jónak tartott célért, vagy Pilátussal tudnánk azonosulni, aki kissé értetlenül az előkelő kívülállóként annak hűvösségével figyeli az eseményeket, a kis provincia izgálja a népét, amely túl dramatizál egy kis helyi ügyet, aki talán lélekben maga is közelvalónak érezte magához ezt a Jézust, akit megismerhetett ezekben a napokban. Vagy Barabással tudnánk azonosulni, aki a halál torkából szabadult meg, és nem is igazán értette, hogy ez hogy történt, vagy hogyan is volt lehetősége erre a csodálatos szabadulásra. Vagy Péterrel, aki testben követi Jézus, de aztán lélekben meghátrál és megfutamodik az őt kérdezők elől. Vagy az asszonyokkal, akik távolról követik, és siratják Jézust, és aztán viszik a fájdalmukat egészen a keresztig. Vagy a kereszt mellett, kereszt alatt állókkal, akik csak úgy mellesleg feltekintenek a megváltóra, egy röpke pillanatra felnéznek a töviskoronás királyra, és csak egy ironikus, provokatív megjegyzés telik tőlük. Ugye a tanítványokkal tudnánk azonosulni, akik ott sincsenek, mert ki tudja, hol vannak éppen. Első látásra talán távol állnak tőlünk ezek a szereplők, de hogyha kicsit mélyebben elgondolkodunk, akkor azt láthatjuk meg, hogy mindegyikükben ott van egy darabka belőlünk. A mi életünkből, a mi történetünkből, a mi vívódásunkból, a mi Krisztussal való kapcsolatunkból, valamikori vagy éppen most aktuális állapotunkból. De az igen most még egy szereplőt állít elénk, hoz elénk, és mutat be nekünk, és őt rá tekinthetünk, és kereshetjük meg, hogy mi az, amiben tudunk azonosulni vele, amiben egyek lehetünk az ő történetével. Ez az egyik lator, aki Jézussal együtt meg van feszítve, és őt láthatjuk, és talán ővele azonosulhatunk. És hogyha őrán nézünk, akkor kettős érzések születhetnek, ébredhetnek bennünk, hiszen itt is rögtön az első gondolatunk és érzésünk az, hogy mennyire nem tudunk azonosulni vele, mennyire nehéz ezt megtenni. Viszont hogyha ez mégis sikerül, akkor azt vesszük észre, azt tapasztaljuk meg, hogy nagyon megerősítő és nagyon felemelő az ő helyébe képzelni magunkat. Miért nehéz és ugyanakkor miért felemelő azonosulni ezzel a latorral? Három jellemzőt, őt meghatározó tényt szeretnék most, hogyha együtt végig gondolnánk, és ezek alapján válaszolni tudnánk erre a kérdésre, miért nehéz és felemelő egyben azonosulni ő vele. Először is azért, mert ő lator. Ugye így ismerjük, így hangzik ez a kifejezés, és nagyon keményen szól, mint egy utolsó elvetemült ember, ezt jelenti ez a kifejezés. A régi fordításban így találkozunk vele, de az új fordítás sem segít nagyon rajtunk, mert ott azt olvastuk most is, hogy gonosztevő. Ez se hangzik sokkal jobban. Gonosztevő. Gonoszat tesz egész életében. És emiatt nagyon nehéz azonosulni vele, hiszen egyikünk sem így gondol magára. Egyikünk sem úgy gondol magára, mint alávaló gonosztevőre, latorra. Nem így gondolkozunk magunkról. Persze néha-néha beismerjük a hibánkat. Egy-egy őszintén pillanatban elmondjuk egymásnak, vagy a hozzánk legközelebb állóknak, hogy mivel küzdünk, hogy akár, hogy milyen bűnünk van, hogy miben buktunk el. De közben azért görcsösen reméljük, és kifelé is azt mutatjuk, hogy mi végső soron jó emberek vagyunk. Nincs bennetek néha ez az érzés, hogy azért mi nem vagyunk rossz emberek. Végső soron nem vagyunk azok, ezt hirdetjük, ezt valljuk, és ezt reméljük titkon, hogy mi igenis nagyon jó emberek vagyunk, jó szándékkal, jó akarattal, jó tulajdonságokkal és jó cselekedetekkel. Vagy hogyha mindezt egy kapcsolatban képzeljük el, mert hiszen kapcsolatokban élünk, ezek határoznak meg bennünket, akkor ugyanez a gondolat így kerülhet elő, hogy azt mondjuk a másiknak, én jó vagyok hozzád. Hogyha egy megromlott kapcsolatban, vagy egy rossz útra került kapcsolatban hangzik, akkor talán akár szó szerint is sokszor hallhatjuk ezt a gondolatot. Azért én még elég jó vagyok. Lehet, hogy nem neked, de valakinek biztosan. Én még elég jó vagyok. Vagy azt mondjuk, azt sugalljuk, én vagyok a jó, én vagyok a jobb, a több, ismerd el te is, hogy én jó vagyok. Az az igazság, hogy nagyon nehéz azonosulnunk a latorral, amíg szilárdan így meg vagyunk győződve a jóságunkról. Másfelől azonban van egy másik oldal is, az éremnek egy másik oldala, és most nagypénteken ennek a hírét szeretném átadni, ennek az öröm hírét, mert nem csak nehéz, hanem felemelő is azonosulnunk ezzel az emberrel. Felemelő elengedni a jóságunknak az illúzióját, elengedni azt, amihez annyira görcsösen ragaszkodunk, a jóságunknak az állarcát, a biztos tudatát, vagy akár úgy is lehet fogalmazni, a jóságunknak a terhét. Nehéz, de nagyon felemelő és győzelmet hozó dolog ez. Mekkora szabadság van abban, és mennyire felemelő, amikor azt élhetjük át időnként, hogy valaki oda jön hozzánk, és megfogalmaz vádakat, negatívumokat, és sok-sok vád után azt tudjuk mondani, azt tudod mondani, nem visszavágva, és a te saját vágyaidat megfogalmazva, miután szembesített önmagaddal, azt tudod mondani, hogy igen, igazad van. Sőt, én még ennél sokkal több rosszat is el tudok mondani magamról, mert Isten megmutatta nekem az ő igéjében. És hogy miért örömhír ez, miért ennyire felemelő ezt megtenni? Hát azért, mert amikor meglátjuk, megvalljuk, elfogadjuk Lator voltunkat, akkor kezd el felragyogni előttünk Krisztus jósága, tisztasága, szentsége, tökéletessége. Ahogyan ennek a Latornak az életében is, hogy mondja ő ott a kereszten, mi ugyan jogosan vagyunk ítélet alatt, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Semmi rosszat nem követett el. Ez az első lépés a megváltás elfogadása felé, önmagunk jóságának az elengedése és Krisztus jóságának, szentségének a meglátása. Múlt vasárnap a nagyobb gyerekek gyermekisten tiszteleti anyagban, amit kaptak, a szentségről volt szó, a tisztasságról, és arról, hogy a Szentírás mennyire másképpen érti ezeket a fogalmakat, mint ahogy mi általában gondolkozunk ezekről. És az egyik kérdés, ami a gyerekeknek válaszolniuk kellett, az úgy hangzott, hogy ha megmosakszol, kezet mosol, akkor nem leszel tisztátalan? Hát igen, mi most nagyon sokszor mosakodunk, elég gyakran tisztálkodunk, de lelki értelemben akkor nem leszünk tisztátalanok. Az véd meg bennünket egyedül a lelki fertőzésektől, hogyha engedjük, hogy Krisztus maga megtisztítson bennünket. De menjünk tovább, mert azt látjuk, hogy nem csak azért nehéz és egyben felemelő azonosulni azzal, aki ott van Jézus mellett a kereszten, mert Lator, hanem azért is, mert tehetetlen. Nem csak egy gonosztevőt látunk, hanem egy tehetetlen embert. És nagyon nehéz ezzel szembenézni, és nagyon nehéz ezzel azonosulni. Legfőképpen talán azért, mert a mi életünkben nagyon sokszor, talán túl sokszor is szembesülünk a tehetetlenséggel, a saját magunk tehetetlenségével. Amikor egy súlyos betegséggel kell szembenézni, amikor megromlott kapcsolatokban vagyunk, és azt próbáljuk valahogy helyrehozni, amikor a magányossággal küzdünk, amikor a bálványainkkal, a szorongó gondolatainkkal, aggódásainkkal küzdünk, amikor terheket cipelünk. Vagy amikor Sziszifuszként éljük az életünket, akinek az volt az átka, hogy egy hatalmas követ kellett egy dombra felhengeríteni, és amikor már-már majdnem fölért, akkor visszagurult, és kezdhette az egészet előről. Nem érezzük sokszor ezt, mintha görgetnénk valami nagyon nehezet fölfelé, és aztán az mindig visszahúr ránk. Ilyen nagyon nehéz szembesülni a tehetetlenséggel. Másfelől azonban, ugyanúgy, mint az előző üzenetnél, ez is örömhírré formálódhat. Még maga a tehetetlenség is. Mert itt van ez a Lator, és nézzétek meg, ugyanolyan testhelyzetben van, mint ahogy Jézus. Mi a különbség kettőjük között? Ugyanúgy meg vannak feszítve, ugyanúgy nem tudnak hozzátenni az életükhöz, nem tudnak változtatni azon semmit. De mégis van valami nagy-nagy különbség. miből derül ez ki? Nem egy próféta jön, nem Jézusnak egy tanítvány, aki rávilágít a lényegre, nem Jézus maga mondja ki, vagy egy mennyei hang hallatszik, és az atya mutat rá arra, hogy mi a titok, hanem ez a Lator maga fogalmazza meg, aki ott van a maga tehetetlenségében, és nem tud változtatni az életén, a maga megtörtségében, és a következőt mondja, megszólítja a mellette lévőt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Vagyis mit látott meg Jézusban, mit látott meg a mellette lévő tehetetlen emberben? A hitével látja meg ez a gonosztevő Jézust, a hitével látja benne a megváltót, aki egyszer eljön, valóságosan is uralkodni fog, és az ő királysága, az ő uralma ott lesz mindenek felett. Mert amikor szembesülünk a tehetetlenség mélységével, akkor nem kell azt tagadni, nem kell azt mondani, hogy én igenis aktív és kompetens vagyok még ebben a helyzetben is. De az sem szabad, hogy mindez lehúzzon bennünket, és azt mondjuk, mennyire gyengék, mennyire tehetetlenek vagyunk, hanem felragyoghat számunkra az erő, a megfeszített Jézusnak az ereje, aki a legnagyobb tehetetlenségünkből is fel tud emelni bennünket. Győrben, a Székesegyház előtti téren áll egy Krisztus szobor. 2 évvel ezelőtt éppen nagy héten avatták fel, és különös erővel hirdeti az evangéliumot, mert nem egy szokványos Krisztus ábrázolás. Ott van a kereszten a megfeszített test, de csak az egyik keze van oda szögelve a kereszthez, a másikkal mozdul, lehajol, lenyújtja a kezét a kereszt alatt állók felé, hogy felemelje őket, hogy felemeljen bennünket, az övéit, nem csak a keresztre, hanem az üdvösségbe. És a szobron ott van az ige, az a felirat, ami szintén a nagypéntek és húsvét evangéliumát, örömhírét hordozza, amikor Jézus azt mondja: én pedig, amikor felemeltetem, magamhoz vonzok mindeneket. Ezért mondja Pál apostol olyan mély meggyőződéssel az egyik levelében: a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Ezt jelentheti tehát a tehetetlenség és annak az örömhíre a számunkra. És így érkezünk el a harmadik tényhez, ami elmondható erről az emberről, mert minden kétséget kizáró módon elérkezik hozzá, megkapja a megváltást és az örök élet bizonyosságát. Amikor Jézus azt mondja neki, válaszolva: bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Talán megint itt van ez a kettősség, amit felfedezhetünk. Nehéz azonosulni még ezzel a mondattal is, bármennyire is jó hallani, hogy Jézus magához akar venni bennünket, de mi nem szeretnénk, hogy ez most történjen meg. Annyira ragaszkodunk az élethez, annyi minden van, amit még el szeretnénk érni, amit még meg szeretnénk tenni, annyi minden, amire úgy tekintünk, hogy ez még a mi feladatunk, annyi célunk van, amit kitűztünk maga elé, annyi minden, amit el kell intéznünk. És mégis evangéliummal válhat ez a mondat: ma velem leszel a paradicsomban. Ennek az embernek a számára ez valódi örömhírt jelentett. Ő már nem tűzött ki újabb célokat, már nem akart semmit elérni, semmit elintézni, de a legfontosabbat sikerült elintéznie Jézussal, mert megajándékozta őt az örök élettel, az üdvösséggel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nincs reménytelen helyzet, hogy nincs elveszett ember, hogyha ez a Jézus, a Krisztus a számunkra. ott van ez az ember, és amikor a legnagyobb mélységben, tehetetlenségben van, amikor nem tud hozzátenni az életéhez, nem tudja megváltoztatni azt, akkor hallja meg a jó hírt. És azt láthatjuk, hogy Jézus nem csak általában az emberekért halt meg, hanem konkrétan ezért a Latorért is, akinek a helyébe oda képzelheted, gondolhatod, imádkozhatod magad most is. És mi is hallhatjuk, te is hallhatod Jézus szavát, ma velem leszel a paradicsomban. Talán nem konkrétan ma, de a döntés mégis. A döntés ő mellette, ebben a pillanatban születhet meg és válhat valósággá. Itt van ez az ember, ő Lator, tehetetlen, de megváltott ember, a menny lakója. Ma velem leszel a paradicsomban, hallja. És ez a ma, ez tényleg különös jelentőségű. Olyan érdekes megfigyelni, hogy a passió történet szereplői számára nagypéntek, a legtöbbjük számára ott akkor a véget jelenti. Azt jelenti, hogy Jézus a múlt. Hogyha tovább olvassuk, ott is ezt látjuk, százados, amikor látta Jézust meghalni, elmondja ezt a hitvallást, ezt a bizonyságtételt. Ez az ember valóban igaz volt. Felismer valamit abból, hogy nem akárki halt meg ott a kereszten, de mégis ezt mondja, volt, itt vége van a történetnek. Nagy Arimátiai József, aki a sírjába helyezi Jézust, a saját kezével teszi a halott testet a sírba, nincs ennél erősebb befejezettség. Az ő számukra Jézus múlt idő, Jézus volt, és a Lator számára Jézus nem a múlt, és még csak nem is a jövő, hanem az örök jelen, az örök örökké valóság. Ezt élhetjük át mi is, mert mindnyájan kegyelemből élő emberek vagyunk. Nincs olyan bűn, nincs olyan hiba, nincs olyan elrontott élet, amit ő ne tudna helyreállítani. Éljük meg most ebben az ünnepben a kegyelem jelen valóságát, hogy a kegyelem itt és most a miénk. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, csendesedjünk el imádságra. Urunk, köszönjük neked, hogy mindaz, ami történt nagy pénteken, az nem csak múlt idő. Mi nem csak visszatekinthetünk, nem csak emlékezés a számunkra ez a nap, hanem ma is, most is megélhető valóság. Köszönjük, hogy áll a te kereszted elmúlás és rom felett. És neked van hatalmad arra, hogy felnyisd a szemünket, hogy meglássuk, kik vagyunk, de van hatalmad arra is, hogy felemelj elesett, tehetetlen állapotunkból. Köszönjük, hogy mi is átélhetjük, hogy te lehajolsz hozzánk, hogy nyújtod a kezedet. Kérünk azért, hogy segíts oda magadhoz. Segíts, hogy mi bennünk is ott legyen a megváltásnak az öröme, az Isten gyermekeinek a szabadsága. Így kérünk, hogy emelj, ölelj magadhoz ezen az ünnepen bennünket. Most talán még inkább érezzük, mennyire szükségünk van erre, mennyire elveszettek vagyunk nélküled. Áldunk téged azért, hogy mi tudhatjuk, hogy volt folytatás, hogy van folytatás, hogy van feltámadás, hogy te legyőzted a halált, és ma is, most is le tudod győzni. Le tudod győzni a halált az életünkben, a lehúzó erőket, hogy te Úr vagy a veszély helyzetben is. Imádkozunk most azért a három gyermekes édesanyáért, aki tegnap egy nagy műtéten esett át. Kérünk, hogy legyél vele, erősítsd, állj mellé és ajándékozz meg a tőled kapott igazi reménységgel. De mindannyian kérünk, hogy maradj velünk. Áld meg ezt az ünnepet, hogy legyen a veled való találkozás felemelő alkalma a te kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem, hogy húsvét vasárnap és húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor tartunk Isten tiszteletet. Ezek is a honlapon lesznek elérhetők, és nem csak hanganyag, hanem képi felvétel formában is a YouTube csatornáról lehet majd figyelemmel követni az Isten tiszteletet. Ezen az ünnepen nem tartunk úrvacsorai közösséget, így online formában, de azért van lehetőség azoknak, akik szeretnének ezzel élni. Vasárnap 9 órakor a Duna TV által közvetített Budahegyvidéki Református Gyülekezet Isten tiszteletén lesz úrvacsora osztás. Püspök úr végzi majd ezt, és van lehetőség arra, hogy kiki saját otthonában a liturgiát követve részesüljön a szent jegyekben, család főként adva a többieknek, vagy akár egyedülállóként is így lehet úrvacsorai közösségben lenni. Mi tehát vasárnap 10 órakor és hétfőn 10 órakor találkozunk. Hétfői istentiszteleten Kádár Roland gyülekezetünk teológus hallgató testvére hirdeti az igét közöttünk. Készüljünk ezekre az alkalmakra is. Most pedig készüljünk ennek a ma esti áhítatnak a végéhez, a 342. dicséretünket énekeljük, annak az első kettő és az utolsó versét, az első így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Fogadjuk az áldást, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.